Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. A Dzsungel könyvek generációk óta az egyik legnépszerűbb magyar musical, amely nem csak színes, zenés kaland, hanem mély üzenetet is hordoz. A felnőtté válásról, a közösség erejéről és az identitás keresésről. Most a Móricz Zsigmond Színház színpadán új rendezésben kell életre Maugli története, friss megközelítéssel, új gondolatokkal és látványos színházi eszközökkel. A darabot ezúttal Rák Zoltán színész rendező állította színpadra, aki nem először nyúl klasszikus anyagokhoz különleges érzékenységgel és sajátos látásmóddal. Vele beszélgetünk most arról, hogy hogyan született meg ez az előadás, mit szeretne elmondani vele a közönségnek, és miért lehet ma is aktuális a Dzsungel könyvek története. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és talán kezdjük is azzal, hogy miért döntöttél úgy, hogy színpadra viszed a Dzsungel könyvét, volt esetleg személyes kötődésed ehhez a műhöz?
Szia, szép jó napot kívánok én is a hallgatóknak és a nézőknek. Volt egyébként személyes kötődésem, tehát van hozzá, de nem az én ötletem volt, hogy színpadra vigyem, hanem tulajdonképpen a vezetőség döntött úgy, hogy ez nagyon jól néz neki a idei évadunkban, pontosabban a 2025-26-os évadunkban, és ez az egyik első nagy színházi, nagy színpadi produkciónk. És hál' Istennek rám esett a választás. Nekem ez az első nagy színpadi, ha leszámítjuk a Gózon Gyula színházat, ahol az első rendezésem volt Budapesten, de az egy picike színház, tehát ott a nagy színpadot is úgy kell elképzelni, hogy még a miénknél is jóval kisebb fele akkora, mert a miénk nem számítom úgy nagyon nagy színpadnak. Szóval nem az én ötletem volt, de nagyon örültem a felkérésnek. És van személyes kötődésem, mert amikor középiskolás voltam, akkor ugye nagyon ment ez a darab, sőt, még valamivel korábban is, és amikor úgymond drámatagozatos vagy színjátszós voltam a Békés Csabai Színi Stúdióban, akkor még énekeltünk is belőle egy-két számot. A Nyitány az ment, amit milyen állat, meg mindenféle erdei hangokkal raktunk össze, és az egyik duettet azt énekeltem az akkori párommal.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg egy ilyen nagy volumenű műhöz nyúltál hozzá. Hogy kezdtél hozzá? Volt-e, tehát eleve úgy indultál, hogy megreformálod most ezt a darabot?
Nem úgy indultam, hanem általában úgy szoktam dolgozni, hogy tulajdonképpen mindent összeszedek, amit lehet a darabról tudni, tehát kezdtem a regénnyel természetesen, és minden fellelhető dolgot átolvastam, még Kipling életén keresztül is, tehát az író életén mindent, és így egyre inkább így helyeztem bele magam, meg az anyagban, és alakulnak ki képek, gondolatok, formák. Ilyenkor például Zuhanyzóban szoktam megálmodni, hogy milyen zenék legyenek, de hát itt adottak a zenék, úgyhogy mindig azon angyalok, hogy milyen zenék, és nekem nagyon fontosak a darabokban a zenék. Most először, mivel még nem rendeztem zenés darabot.
Nem is akármilyen zeneszerzőkkel jönnek ezek a zenék.
Igen. És nagyon szeretett, én kifejezetten nagyon szeretem őket. Úgyhogy ezért is jól esett a felkérés, hogy ilyen értelemben is van személyes kötődés, hogy kifejezetten szeretem ezt a típusú zenét.
A másik dolog, hogy ugye ez nem csak egy mese, hanem ennek nagyon-nagyon sok megközelítése lehetséges, hogyha itt most Mauglit nézzük, vagy magát, a dzsungelt nézzük, hogy ezek átvitt értelemben, és nagyon sok mindent jelentenek, vagy jelenthetnek az embereknek, tehát egy mögöttes tartalmat is meg kellett neked jelenítened. Hogyan nyúltál hozzá, és igazából ezeket most gyerekeknek készítetted, felnőtteknek, vagy családoknak? Mi volt a központi figurája, vagy mi volt a központi célja a darabnak?
Most ez a legnehezebb, ez volt a legnehezebb része, az egyik legnehezebb része most a mi előadásunknak, mert nálunk a Dzsungel könyve az szinte minden bérletben benne van, egyedül az ovis bérletben nincs benne, mert ők talán túl picik még ehhez, és az ovisok, és ez nagyon nehéz volt, hogy a gyerekeknek is meglegyen a varázsvilág, mind a középiskolásoknak, mind az általános iskolásoknak és az alsósoknak, és a felnőtteknek, akik esetleg gyermek nélkül rendesen bérlettel jönnek a színházunkba, és ne azt lássák, hogy ők kaptak a bérletükért egy meseladást, hanem egy komoly értéket szerettem volna képviselni, és ez nagyon fontos volt, hogy közelítek úgy a gyermekekhez felnőttes gondolatokat, és hogy közelítem a felnőtteket a gyermekek világához, úgyhogy egy fontos nyitottság szükséges a nézők részéről, mert gyermekek megkapják a varázsvilágot, és hogyha fogékonyak, akkor kapnak egyfajta egyfajta jó kis hazavívős gondolatokat, valami olyasmit, ami esetleg el tudnak gondolkodni, vagy későbbi életükben visszaköszön egy-egy mondat dolog, és a felnőttek viszont visszavarázsolódhatnak gyermekké, mind a mellett, hogy elég komoly mondani való van alapvetően a darabban. Hát ez Kipling 140 éve úgy írta meg, hogy azért ezzel akart sugallni ezt-azt.
Ezért is szedjük szét egy kicsit, hogy hogyan közelítetted meg Maugli karakterét, mit jelent ma az ő útja gyakorlatilag a felnőtté válásban?
Igen, nos, ő egy nehéz helyzet, ugye Maugli, akinek menekülnie kell a biztonságot nyújtó környezetéből egy teljesen idegen világba, a dzsungelbe, az állatok közé, ahol őt az állatok befogadják. Tehát itt már találkozunk egyfajta befogadással, ami nagyon komoly történet, nagyon komoly dolog, ami jár egyfajta kirekesztettséggel is. Tehát, hogy ezek a fogalmak, ezeket felírogattam magamnak, hogy van nekem egy barátom, Olt Tamás, aki mindig azt mondja, hogy az a legfontosabb, hogy mit akarsz mondani egy darabbal. Mindig. És akkor alapvetően elkezdtem felirogatni, hogy mik ezek a fő motivumok, mik azok a mondatok, mik azok a dolgok, amiknek a vázára lehet építeni majd az egész darabot. Ez ugye a befogadás, a kirekesztettség, a hontalanság érzése. Hogy nagyon fontos az, hogy többször elmondják a Mauglinak, hogy farkasok között ember vagyok, tehát ott is kirekesztik, és emberek között viszont farkas. Tehát, hogy maga ez a sehonnaiság, ami a mi kultúránkban eléggé ott van. Tehát, hogy gondoljunk csak a külföldi magyarokra, hogy például Erdélyben úgy hívják, vagy az ott rekett magyarokat, ha fogalmazhatok így, hogy ez egy román szó, hogy bozgor, ami hontalant jelent. És ugyanez, az a kirekesztettség megvan a felvidéken, Vajdaságban, sok helyen, tehát hogyha az ember ott él, ott kell neki képviselni a magyarságát, ott ő mondjuk román vagy szlovák, míg átjön Magyarországra, ő meg akkor, tehát ő ott magyar, és átjön Magyarországra, akkor pedig azzal szembesül, hogy itt az őshazában, ő román, ő szlovák, ő szerb. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly kérdés, és ezt nagyon megtaláltam a Mauglinak a hon keresésében.
És akkor folytatva, a dzsungel allegóriája is sokféleképpen értelmezhető, te hogyan fordítottad le a mai nézők nyelvére?
Igen, ez is nagyon érdekes, mert én például azt, hogy hogyan fordítottam le, ez is egy nagyon jó kérdés, csináltunk egy alapvető változást. Tehát az van a regényben is, a színdarabunk szövegkönyvében, úgy indul az első instrukció, hogy egy valaha gazdag korszak eltűnése, letűnt ez a gazdag korszak, és benőtte a dzsungel ezt a világot, amit egy indiai környezetben szoktak helyezni. Én azt gondoltam, kiindulva a mostani világunkból, hogy 100 évvel későbbre helyezem a mai civilizációnkhoz. Ez nem mindenkinek esik le, de mondani valóban gondolatban azért ez ott van, hogy én úgy gondoltam, hogy a mi mostani civilizációnk, ez a hajdan nagyszerű világ, hajdani civilizáció, és ez a hajdan letűnt korszak. 100 évvel későbbre raktam körülbelül, tehát hogyha most mondjuk valaki kihúzná a dugót a falból, és vége az internetnek, vége mindennek, vége az elektromosságnak, és vissza kell térjünk a baltához, akkor 100 év múlva, amikor bennövi a mi civilizációnkat a dzsungel, akkor mihez nyúlunk, hogy történik ez, mit látunk, mit tapasztalunk, hogy tanulunk meg újra boldogulni. Ezeket próbáltam tulajdonképpen kiemelni, és így elültetni az emberekben, hogy mi lehet akkor, vagy ezeket a benyomásokat kelteni a nézőtéren.
Hát nyilván ahhoz mindenféle ilyen vizuális elemeket is alkalmaznod kellett. A vizuális elemeket hogy fogtad meg, vagy hogy lehet ezt egy színpadon visszaadni, azt, ami a te fejedbe így megszületett?
Igen, apróságokkal, tehát, hogy például, mikor átfordulunk a majomvárosba, az nekünk egy mozi. az egy a majmok által belakott mozi, ami még játékteremnek indult, de végül mozi lett belőle, és hogy ők hogy használják, hogy nekik, ők magukra aggatnak mindenféle fémes, vagy csillogó dolgot, de nem tudnak különbséget tenni az arany és a bokáslánc között.
Igen, és a talmi érték között. Igen. Gondolom, ennek is van valami üzenete.
Ennek is, abszolút is. Hogy azért csörög, búg. Van a darabban egy tök jó mondat, hogy azt mondja, hogy megtalálja Mauglinak koronát, és kérdezi, hogy mi ez. És mondja neki Bagira, hogy ez egy kincs. De hát az mi? Tulajdonképpen semmi, viszont az ember ölni képes érte. Tehát, hogy ez is egy nagyon komoly metafora, egy komoly mondani való, hogy mik vannak itt ezek mögött, a gondolatok mögött, és akkor ebből azért néha-néha fel lehet, hogy egy kis elektromosság, egy kis villogó neonfény, vagy ott maradt frigider, tehát hogy ilyen apróságok.
Egy kicsit ilyen Nostradamus voltál, nem? Egy
kicsit, igen.
Tehát mutattál egy olyan világot, ami akár be is következhet. Rendezőként, ugye te színész rendező vagy, hogy tudod itt a kollégáidat gardírozni egy ilyenben, hiszen itt teljesen más minőségedben kell velük a kapcsolatot tartani?
Igen, ez nem könnyű feladat, néha kifejezetten nehéz, de közben meg vannak könnyebb része is, hiszen ismernek, együtt dolgozunk más ütemben, tehát hogy biztosan nehéz lehet pár embernek elfogadni azt, hogy én a másik oldalon rendezem őket, de hál' Istennek azért 90%-ban ez abszolút befogadással és nyitottsággal találkoztam. Már lassan ez tendencia, hogy rendezek. Most az utóbbi pár évben minden évben rendeztem itt nálunk egyet, és szépen most már szinte minden kollégával dolgoztam ilyen formában is.
Korábbiak is zenés darabok voltak?
Nem.
És akkor mennyiben más most egy ilyen zenés darabot rendezni?
Nagyon más. Tehát, hogy sokkal grandiózus a produkció. Tehát, hogy itt ugye próza mellett ott van egy olyan zenei anyag, amit nagyon-nagyon okosan ki kell találni, egyrészt ki tudja elénekelni, azt be kell tanítatni, a zenei vezetőnk segítségével van ebben.
Igen, azért mondjuk el, hogy kinek a zenei hallhatóak.
A Dés László zenei, és igen, és a szöveget pedig a Geszti Péter írta. Szóval nagyszerű zenék vannak, és ezt azért nem lehet akárhogy, és valóban nagyon oda is figyelnek Dés Lászlóik, hogy a jogokat tartsák, tehát ez a zene, ez úgy kell elhangozóna, hogy az van. És ez így helyes. Azt hiszem, hogy a mi előadásunk a 27. rendezése a Dzsungel könyvének az országban, és az nem véletlenül ilyen sikeres, hiszen ezek a dalok, meg ez a történet, ez működik. Szóval nagyon oda kell figyeljünk, hogy tudjuk felrakni a kart, a dalokat, hogy ez mindig tehetséges, jól éneklő színészek énekeljék, és ott van mellette a koreográfia, aminek a mi igazgatónk Kéré Klubert úgy fogalmazott, hogy a darab lelke. Tehát egy nagyon, nagyon fontos, hogy egy olyan koreográfiát csináljunk, amit szeretnek a nézők, befogadható, de közben pedig nem lehet egy sima musicales dolgot csinálni, hiszen ahogy szoktam fogalmazni, itt nem lehet a playre és a jazzkézre mindent rábízni, hiszen sok esetben állatok. Ugye itt átmegyünk a faluba is, de azért ott lehet, de állatokat is látni kell mozogni jelmezekben, hogy ők, tehát hogy ott azért grand play az nem biztos, hogy annyira valós, és mégis musicalesen építkezve kell felrakni egy koreográfiát. Tehát ez egy ilyen értelme nagyon nagy produkció.
Hát gondolom ugyanígy a színpadi látvány azért az sem lehetett egy kis dolog ezt visszaadni a te elképzelésedben. Ha a saját életedre gondolsz, benned van valami kis Maugli? Vagy hova helyeznéd magad például ebben a darabban?
Lehet, igen. Tulajdonképpen van. Tehát én most nem emlékszem arra, hogy ezt én szerettem volna eljátszani, de így visszagondolva a 20-as éveimre simán. Tehát, hogy igen, volt. Mert akkoriban úgy alakult, hogy nem talált ez meg, de biztosan van bennem, és a munkáim során pedig abszolút belehelyezkedtem, de nem csak az ő szerepébe, hanem tulajdonképpen mindenkiébe folyamatosan bele kellett magam helyezni, mint színész és mint rendező, hiszen az a feladatom, hogy itt most rendezőként mindent és mindenkit átfogjak, átlássak, ez is egy nehéz dolog. A látványban is, hogy itt alkalmazunk vetítést nem nagyot, de közben meg soha nem látott gigantikus díszletet tettünk a színpadra, amilyen még nem volt itt.
Azt kinek köszönhetjük?
Zöldi Gergelynek köszönhetjük, aki nagyszerű díszlettervező, és most is itt dolgozik a színházban, ő nem hagyta abban a munkát, mert a kamaradarabban, a Csodálatos a Júliában is folytatja a munkát most, és Cselényi Nórának köszönhetjük a jelmezeket, amik szintén nagyon nagy léptékű dolog, hiszen szinte az állatoknál teljes átalakulást csinálunk, teljes jelmezek vannak azért, hogy tényleg megkapják a gyermekek ezt a fajta világot, hogy el tudjanak varázsolódni. Én mindig azt gondolom, hogy a mese akkor működik, hogyha szíve van és humora. És ennek mind a kettő, ebben a darabban mind a kettő megtalálható, viszont tényleg egy igazi varázslatot, ha beülnek a színházba, nekünk nagyon fontos, hogy megmaradjon az, amit látnak fiatalon gyerekként, hogy ez egy más élmény. Ma már nagyon kell versenyezni a technikával. És hogy az legyen a gyermekekben, hogy uram, atyám, oké, egy 30 évvel ezelőtti történetet betesznek ide, vagy egy 30 évvel ezelőtt elkészített darabot látnak, és abszolút mai nekik. Nem érzik sem a zenében, semmiben azt, hogy nem kaptak meg valami olyasmit, amit akár a tableten vagy a TikTokon megkaphatnának, sőt, szerintem még a közösségi élmény miatt még talán egy emelkedettebb estét vagy délutánt is kaphatnak.
Nyilván mindenki és mindenhol megkérdezi tőled, hogy van-e szerepálmod, vagy van-e rendezési álmod, mi az, amit szeretnél megvalósítani, mi az, amit mindenféleképpen szeretnél, ahogy itt beszéltük, mi az, ami bakancslistás?
Nagyon érdekes, mert például én még nem választottam darabot, amit rendezek. Nem nagyon, legalábbis.
Rád testálták, tehát így lehet fogalmazni.
Kivéve az aranymetszést, ami az én misszióm volt. 2 évig azzal dolgoztam, hogy azt megszerkesztem és csináljak Arany János emlékére egy dolgot, mert nagyon szeretem. És azon kívül nem nagyon, hát mindig voltak szerepálmaim is, ezek szépen kezdenek kikopni, ahogy így idősödöm, el kell engedni sok mindent, de általában az van, hogy éppen amit csinálok, abba próbálom belehelyezni magam, vagy volt olyan, hogy láttam egy színdarabot, és akkor azt mondtam, ezt eljátszanám, és hozta. Tehát, hogy megkaptam az élettől, megkaptam a sorstól. Volt olyan, hogy azt mondtam még főiskolásként, hogy én biztos, hogy nem játszok Rómaot, az majd úgyis megtalál. Aztán nem Rómaot talált meg, hanem Párizs a Róma és Júliában, és akkor úgy elgondolkodtam, hogy érdekes, a főiskolán csinálhattam volna, miért nem azt csináltam. Én inkább az apukákat, a Lőrinc barátot, ezeket szerettem akkoriban csinálni, mert gondoltam, ezek majd megtalálnak.
És ugye túl vagytok már a premiéren, milyen volt a fogadtatás?
Jó, hál' Istennek, nagyon jó. Már a második előadás után egy olyan nézői levelet kaptunk, ami tényleg szívszorító. És azok az ígéretek, hogy még jobban, még többször eljönnek. Igazából ez a rendezés nekem nem feltétlenül klasszikus rendezés miatt volt nehéz, hanem azt, amit megálmodunk, amit megálmodtam otthon, hogy ez hogy nézzen ki, ez hogy szólaljon meg, milyenek legyenek a táncok, minden, hogy maga az álom az létre tud-e jönni. Ez volt itt a legnehezebb, és mikor azt hallom a nézőktől, hogy dzsungelben éreztem magam, vagy hogy ezért érdemes színházba járni, vagy teljesen elvarázsolódtam, akkor mindig, akkor tényleg azt gondolom, hogy megéri, és akkor nyugodtan hátra lehet dőlni, egy kicsit talán pihenni.
Természetesen meg kell, hogy kérdezzem, azért itt a 21. században ez nagyon fontos, hogy például az AI segítségetekre van, tehát segít neked abban, hogy legalább lásd azt a világot, amit szeretnél ebből kihozni? Használjátok a mesterséges intelligenciát rendezőként?
Én nem használom. Én eléggé ellene vagyok, bevallom őszintén. Tudom, hogy használják hangokban, bizonyos hangtechnikusok, meg vetítésekben is szokták használni. Én egyáltalán nem használom, mert én azt gondolom, hogy ez már most kicsúszott a kezünkből, és én szeretem kontroll alatt tartani a dolgokat. Úgyhogy nem bízom benne, és nem szeretném a felelősséget sem áthárítani semmi olyasmire, ami nem én vagyok. Úgyhogy én egyelőre, amíg lehet, maximálisan kerülöm az AI-t.
Én azt szoktam mondani, hogy szoktak rajtam a kollégák mosolyogni, hogy nyilván van, amikor az AI-hoz nyúlunk, és egy-egy speciális dolgot nyilván abban kérünk segítséget, és szoktam nekik mondani, hogy kedvesen írok neki, mert amikor majd leuralja a világot, akkor hát, ha engem nem fog megölni, tehát én is ezt így állok ehhez. Mit szeretnél, mit vigyenek magukkal a nézők, amikor legördül a függöny?
Semmiképpen sem a hideg gondolatokat, hanem mindenképpen maga az élményt. Ugye mostanában azt szoktuk csinálni a családomban, hogy inkább élményt vásárolunk egymásnak, nem feltétlenül ajándékokat is. Mert ezekre egy mindig jobban emlékszik az ember. A bátyám szokta mondani, hogy jaj, hol lesz az a pénz 5 év múlva. És ebben igaza van, hogyha gondolkodunk valami anyagi dolgon, mindig az élmények, amik szerintem jobban meg tudnak maradni.
Egyetértek veled.
Igen, és ezért vagyok úgy vele, hogy néha szeretem, az aranymetszésben fogalmaztam így, hogy nem, hogy amit keresek, azok érzetek, azok nem a hideg fej, hideg gondolatok, hanem mert azt lehet okosan összetenni bármit, de hogyha valami gondolat marad, és nem töltjük meg tartalommal, vagy emócióval, akkor üres marad számomra. Pont ezért sem használok AI-t. Tehát, hogy pont azt keresem, hogy mi az az élmény, amit magával tud vinni, hogy azt érzi egy néző, hogy jó, oké, leülök szórakozni, de nem csak szórakoztam, hogy kikapcsolódtam, hogy ez jó volt, hazamegyek és lefekszem aludni, hanem mozog bennem. Mozog, akár itt ebben az esetben mennek a fejében a dalok, vagy rágondol a munkahelyén, akár egy futószalag mellett, hogy megosztja a kollégákkal, tudnak róla beszélgetni, hogy ezt tovább vigye, és maradjon benne olyan élményként, amit keres. Van például a kisfiamnak osztálytársa, akinek a szülei megnézik ezt az előadást rendszeresen Budapesten. Nyilván azért, mert már fiatal korában, vagy gyerekkorában, vagy régebben ez egy olyan élmény volt, amiért eljárnak Budapestre. Tök jó, hogy most itt is meg tudják ezt tekinteni, teljesen más, mint a budapesti, de remélem, hogy ez még adni fog nekik hozzá, és nem elvenni, hogy ez egy más típusú, szándékosan más típusú előadás természetesen, mint ahogy szándékosan más típusú előadást szerettem volna, mint amit csináltak itt annak idején 2001-ben, amikor én még nem voltam tag, de az előadás minden értéke mellett az kizárólag gyermekeknek szólt. Itt most nagyon kellett figyelni a felnőtt közönségre is. Szóval mindenképpen a mondani valót, élményt is, valami olyan érzetet.
És az örökérvényű gondolatokat nyilván mindenféleképpen meg kellett ezt tartani. Az utóbbi időben nagyon sokszor hallom és látom, hogy közönség találkozókat szerveztek egy-egy előadás után. Itt, amiről beszélgetünk, ezeket a gondolatokat megosztjátok-e valamikor a közönséggel, terveztek-e ilyeneket? Ilyet most ezzel kapcsolatban.
Most a dzsungelkönyvvel kapcsolatban ez még nem került szóba. De valóban volt tavaly egy kísérletünk, és azóta ez megismétlődött, és egyre inkább úgy látszik, hogy beindul ez a közönség találkozó, hiszen van mindkét félnek miről beszélni, és ez mindig nagyon jó dolog találkozni a nézőkkel. Szerintem ők is szeretnek velünk, és hogy legördül egy lepel, én nagyon boldogan beszélgetnék erről.
Igen, mert ahogy így beszélgetünk, pont ezért jutott eszembe, hogy azért nagyon sok mindent, én is láttam a darabot, és nagyon sok mindent megtudok arról, hogy igazából lehet, hogy érdemes még egyszer, kétszer, háromszor is megnézni, és mindig fogok találni benne olyat, ami először nem volt szembetűnő, hanem tényleg a jelmezek mögé kell néznem, vagy éppen a dzsungel mély kell benéznem ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat is magamévá tudjam tenni. Hát én nagyon szépen köszönöm Rák Zoltánnak, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok neked színészként, rendezőként, és azt kívánom, hogy évtizedek múlva is arról beszélgessünk, hogy is született meg az a bizonyos dzsungel könyve 2025-ben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm.